Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg adventi sorozatunknak ezen az első estéjén azt az ószövetségi szentigét, amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyve 7. részében, a 10. verstől a 14. versig a következőképpen. Ezután így szólt az Úr Áházhoz: kérj jelt Istenettől, az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De Áház így válaszolt: nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás: halljátok meg, Dávid háza, nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok? Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme a szűz fogan méhében, és fiút fog szülni, akit Immánuélnak nevez el. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, ezt a címet adhattam az adventi sorozatunknak itt karácsony küszöbén, hogy Ézsaiás adventje. Ézsaiás, latinosan Izaiás, héberül Jesajáhu proféta, sok-sok proféciát mondhatott úgy, ahogy az Úr a szívére helyezte és ajkára adta. Ézsaiást nem véletlenül szoktuk úgy is emlegetni, hogy az Ószövetség evangélistája, aki Isten nagy ígéreteit hirdette, ítéleteivel együtt. És ebben az ige szakaszban is egyébként azzal is találkozunk, hogy egybe fonódik az ítélet és az ígéret, illetve így kell mondanom, van, akinek ítéletté lesz a felkínált kegyelem is, és viszont az ítéletes hangvételű proféciába vele van rejtve Isten üdvözítő tervének, Isten csodálatos ígéreteinek a gazdagsága. Ha már így adtam a címet a sorozatunknak, hogy Ézsaiás adventje, ugye illő tisztázni az advent szót is. Mit jelent? Manapság sokszor azt szokták emlegetni, hogy advent várakozás. Na de az advent nem azt jelenti. Szó kell, hogy legyen a várakozásról, kétségtelen. De ez csak a válasz arra, amit az advent jelent. Adventus Domini, ez az eredeti egyházi latin kifejezés. Az Úr érkezése, érkezést, jövetelt jelent az advent. Hozzánk érkezést, valahova, valakihez megérkezést. Adventus. Kinek az érkezése? Az Úr érkezése. Ne kevesebbet várjunk mi sem, mint az Úr érkezését az ő igéjén keresztül. Mert az a Jézus, aki a Szentlélektől fogantatva, Szűz Máriától megszületett erre a világra, ami megváltásunkért, és aki újra el fog jönni dicsőségben, az a megváltó Úr még ma is jön hozzánk, ahogy egyik adventi énekünkben énekelni szoktuk. Ma is áldást hoz ránk, tanít kegyelméből, hogy megtérjünk bűnből, tévelygést elhagyjunk, igazságban járjunk. Az Úr érkezését várjuk tehát. Úgy jó összegyülekezni az ige hallgatására. Úgy jó az Isten tiszteleten vagy a bibliaórai közösségben részt venni, hogy az Úr érkezését várjuk mindenkor. Aki eljött és újra el fog jönni. De a két nyilvánvaló jövetele között jön az igében hozzánk. És nem csak az egyházi esztendőnek az adventi idejében, hanem mindig és mindenhol, ahol az ő igéje fölhangzik. Az igére vágyódjunk, az Úr szavára, mert az eleveníteti meg és élteteti a lelkünket. Más nem. Legendák, mondák, mítoszok? Nem. Csak az Isten tulajdon mondani valója. És itt is egy olyan ige szakasszal van dolgunk, amelyben Ézsaiás szaván keresztül, a küldött szaván keresztül, maga az Úr szó, így szólt az Úr Áhászhoz. Hogyan? Hát Ézsaiás száján keresztül. Mert Ézsaiás azt mondta, amit az Úr bízott rá. Attól fogva, hogy megtisztította az ő szívét és ajkát az Úr bocsánatával. Hiszen Ézsaiás könyvében az előző fejezetben olvashatunk Ézsaiás elhivatásáról. Amikor kijelentést kapott, és így ír erről, hogy láttam az Urat, Uzziá király halála évében. Ez Krisztus előtt 740 volt. Ahhoz képest körülbelül 6 évvel későbbi ez a profécia, ennek az elhangzása, amit most hallottunk. Mert az Isten igéje bele van ágyazva a történelembe. És amikor Péter apostol arról ír a második levelébe, hogy nem kieszelt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát, istenségét, dicsőségét. Akkor erről van szó, hogy a történelembe, az emberi történelembe beleágyazva történéssé lett az Isten igéje. Nem tudunk mindent pontosan évezredekre visszamenőleg datálni, de sok mindent azért meglehetős pontossággal. Több mint 2,5 évezred eltelt azóta. Hozzánk képest, hogy mondtam ezeket az évszámokat, 2750 év nagyjából. És mi ma hallhatjuk a mi nyelvünkre lefordítva, úgy, ahogy sikerült a fordítóknak, egyiknek jobban, másiknak. Nem olyan jól, mert fölébe helyezkedett az Isten igéje szövegének az ember a maga értelmezésével, azt akkor nem olyan jó a fordítás. Ma hallhatjuk azt, ami elhangzott, Isten szavaként akkori emberekhez, a Dávid házából származó akkori királyhoz, Áhászhoz, Jeruzsálembe. És nekünk is szól ezen keresztül az Úr, aki Áháznak, Dávid király, a hívő király, korcs utódának ezeket mondta Ézsaiás által. És Ézsaiás pedig úgy mondhatta, mint aki várta az Urat. Várta az Úr szavát attól fogva, hogy kegyelmet talált. Azon a rémületen keresztül talált kegyelmet. Hogy Isten fenségével szembesülve, szentségével szembesülve csak azt tudtam mondani, hogy jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, és az Urat, a királyt látták a szemeim, de éppen erre a rémült bűnvallásra hangzott a kegyelem válasza, és az egyik szeráf az Úr trónja mellől, az oltár parazsával érintette meg a száját, és így hirdetett neki bűnbocsánatot. Mennyire kifejező kép ez is, mint ahogy az egész ószövetségi áldozati rendszer. Előre mutat arra az egyetlen tökéletes áldozatra, amely a megváltásunkat jelentette. Igen, mert az Isten fiának azért kellett ebbe a világba eljönnie. Dávid házából egészen emberré lennie, mégis más voltában. Tiszta, bűntelenként, egészen hozzánk hasonlóvá lenni. Azért kellett, hogy az ő szent, tökéletes életét váltságul adja értünk. Bűnbocsánat csak az engesztelő áldozat alapján van. Az Istentől rendelt engesztelő áldozat alapján. Az ószövetségi áldozatok ezt mutatták be. Az egyszer s mindenkorra örökre érvényes, egyetlen, tökéletes áldozat. Jézus Krisztus halálában teljesedett be. Örök váltságot szerzett, ahogy föl van írva nagy templomban is, az oltár felső részén, a két kereten, az elődök Bibliájának a szövegéből idézve. Örök váltságot szerzett, azért kellett emberré lennie. És Ézsaiás is, amennyit rábízott az Úr, annyit hirdethetett ebből, beleágyazva abba a mondani valóba, amit közvetlenül akkor kellett elmondania. Annyiszor erről is szólni kell, amikor a proféciákat olvassuk, és szeretnénk mi magunk is megérteni, és jól érteni, nem értelmezni, hanem érteni. Micsoda különbség? Sokszor ezt látjuk, hogy van valami, ami az akkori helyzetbe szól bele közvetlenül, és a közeli jövőre vonatkozóan, de abba beleágyazva ott van a távoli jövendőre vonatkozó isteni kijelentés is. Hogyan történhetett ez? Hát úgy, hogy az Úr, aki bocsánatával megtisztította Ézsaiást, elhívta követéhez. Egyszerre csak, amikor bocsánatot nyert, hallottam az Úr szavát, mondja. Ez mind ismétlem az előző fejezetben. Kit küldjek el, kimegy el követségünkbe? Itt vagyok én, küldj el engemet, volt a válasz. Immár bűnbocsánatot nyert, Istennél kegyelmet talált embernek, mondhatni önkéntelen válasza az Úr küldeni akaró kérdésére. És akkor megkapta a küldetést, amiben van, ami félelmetes, mert Isten előre megmondta Ézsaiásnak, hogy az az ige, amit rábíz, az sokaknál megkeményedést fog okozni. Az Isten igéje akkor is hatékony, hathatós, és megmutatkozik az ereje, ha ellene áll az ember. Áhász király is ilyen volt, aki ellene állt az Isten igéjének. Aztán ezt még úgy kegyes csomagolásba bele is bújtatta. Nem kísértem az Urat. De hát közben a reálpolitikája az csupa merő Isten kísértés volt. Mint manapság is annyi reálpolitikusnak. Vannak, akiknél az Isten igéje megkeményedést munkál. Kiknél, akik ellenállnak. És azoknak még a felkínált kegyelem is ítéletre fordul. Viszont az ítéletbe ágyazott ígéretek is fölragyognak annak, aki megalázza magát az élő Istennek. Azelőtt az Isten előtt, aki csodálatosan, egyoldalúan kínálja föl kegyelmét a méltatlan embernek, a bűnös embernek. Aki ott okoskodik, vallásos képmutatással még próbál az Isten igéjéről kibújni is. És Isten pedig meghirdeti, hogy mit fog ő tenni. Csodálatos, hogy az Isten kegyelmének minden oka csak az Istenben magában van. Ezt írja le ugye János apostol az evangélium a prológusában, amikor szól arról, hogy az ige testé lett és közöttünk lakott. És mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Akkor azt írja, hogy az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet kegyelemért. A kegyelemnek nincs más oka, mint csak maga a kegyelem. Ott nincs emberi érdemnek semmi helye. A reformációban a tiszta evangéliumnak ezt a ragyogását adta vissza Isten. Hogy egyrészt nincs protekció, egyetlen közben járó van, akit az Isten maga adott, Jézus Krisztus az ő fia. A másik, hogy nincs emberi érdem. A kegyelem az csupa merő kegyelem. Kegyelmi ígéretként hangzik föl itt is. Az okoskodó hitetlen és hitetlenségét vallásos szólammal palástoló királynak, hogy ezért az Úr maga ad nektek jel. De a királyon ez a kegyelmes ígéret is ítéletté válik. Újra mondom. És ez rögtön nekünk is szól, hogy nem mindegy, hogyan hallgatjuk itt az igét. Nyitott szívvel, az Úr előtt meghódoló alázattal, vagy okoskodunk, hitetlenkedünk, elleneszegünk. Úgymond reálpolitikát folytatunk az életünkkel, hogy kikkel kell megegyezni, kikkel szemben kell másoknál valami védelmet találni. Hát ezt a kisember is csinálja, nem csak az uralkodók. Talán kicsit sejtelmes volt ez a mondat, amit most mondtam, de ezzel közelítünk ahhoz a helyzethez, amelyben fölhangzott ez a profécia. Immánuelről, akiben velünk lesz az Isten. Mint mondtam, Krisztus előtt 734 a kikövetkeztethető éve, dátuma ennek a proféciának. Amikor Júda királysága, a dávidi királyi család és az ő országuk nagyon nehéz helyzetben volt. Mert a viszonylag még erősnek mutatkozó északi Izrael a Dávid királyságától, a dávidi háztól, Salamon halála után elszakadt északi tíztörzs, ugye? Meg a damaszkuszi arám szír királyság egyesült erővel rátámadott Júdára. Bele akarták kényszeríteni az Asszíria elleni szövetségbe Júdát, Áhász király pedig ettől vonakodott, erre rátámadtak. Sok minden eszünkbe juthat, hogy mi zajlik manapság a politikában. Itt Európa, Amerika tájain. Húzd meg, erezd meg, ki kivel, ki ellen, hogy. Nem új keletű dolog. Nagyon szorongató helyzet volt, mert az arámok, a szír birodalom északról, kelet felől egy nagy ív által a déli területekre lehatolva délről támadta meg végül is Júdát. Tehát északról indultak a seregek, a mai Jordánia területén keresztül és délről támadták meg Júdát. Északról pedig az Egyesült Izraeli és Arám serege. Ez volt a szír-efraimi háború, ahogy a történelemből ismerjük. Nagyon szorongatott helyzetbe került Júda. És Áház mit tett? Ahelyett, hogy az élő Istenhez fordult volna, aki a dávidi királyi családnak hatalmas ígéreteket tett, ahelyett Asszíriához fordult segítségért. Aztán majd meg lesz ennek a következménye. Mert Asszíria legyőzi pár év múlva tényleg a szíreket meg Észak-Izraelt, amelynek Efraim volt a főtörzse, de aztán jönnek majd Júdába is. És néhány évtized múltán Áház fia, a hívő Ezékiás kerül abba a helyzetbe, hogy ott van bezárva Jeruzsálembe. Mert Júdát is elfoglalták az asszír seregek. Na most Ézsaiásnak mindezt előre hirdetnie kellett, és figyelmeztetnie, hogy ha nem hisztek, nem maradtok meg. De ha hisztek, ha az élő Istenhez fordultok, Áház király, a te Istened is ő, aki kiválasztotta Dávidot, a te ősatyádat, és hatalmas ígéreteket tett a dávidi királyi családnak, hogy örökké valóvá teszi Dávid királyi családjának az uralmát. Lesz majd egy olyan utód, akinek örökké való uralma lesz. Ha az élő Istenhez fordultok, akkor megmaradtok, de ha nem, akkor pusztulás lesz. Kérj jelet az Úrtól, hangzott az ige. És maga az Úr volt az, aki ezt fölkínálta Áháznak. Ha az ember önhatalmúlag kér jeleket az Istentől, az valóban Isten kísértés. De itt más a helyzet. Itt Isten maga kínálta fel Áháznak, hogy kérj jelet az Úrtól. És akkor erre jön ez a képmutató vallásos mellébeszélés, hogy nem kérek, nem kísértem az Urat. És erre Ézsaiásnak mit kell mondania? Immár nem nevezheti Istent Áház istenének. Mert Áház válaszából nyilvánvaló lett, hogy nem hisz az Úrnak, nem hisz az élő Istennek, aki pedig az ő istene is akar lenni. Nem hisz neki. Halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztatok, még Istenemet is fárasztjátok? Ezért, ez ítéletes hangsúlyú. Mégis csodálatos, hogy ígéret lesz a mondatból, ugye? Ezért maga az Úr fog nektek járt adni. És ha tovább olvassuk a szöveget, valami olyan összefüggésben van ez a mondat is, hogy mutat a közeljövőre. Igen, van egy ilyen értelme, hogy a fiatal lány, az almá szó az fiatal lányt jelent, aki nemileg érett, de még szűz. Nemileg érett, de még szűz. Ez a héber eredeti szó. A fiatal lány fogam méhében fiút fog szülni. És akkor egyszerre csak fölragyog a jelenen, a következő éveken, messze túlívelően az, hogy akit Immánuelnek nevezel. Aztán a folytatás, most azt is felolvasom, visszatér a jelenhez és a következendőköz, bár egybefonódik, amikor arról szól a próféta, hogy tejszint és mézet fog enni, amíg meg tudja vetni a rosszat és a jót tudja választani. Tej és méz, ezek Istennek az áldásai voltak, a bőségnek a kifejezői, ugye. A tejjel és mézzel folyó Kánaánt foglalhatta el Izrael annak idején, mint az ígéret földjét. Micsoda utalások ezek. Még mielőtt a gyermek meg tudja vetni a rosszat, itt az a szó szerepel, ami ifjút is jelent. És a jót tudja választani. Elhagyott lesz az a föld, amelynek két királytól rettegsz. De folytatódik azzal a profécia, hogy Áház hitetlen döntésének az a következménye is meg lesz. Hoz majd az Úr rád, népedre és atyád házára olyan napokat, amilyenek még nem voltak, mióta Efraim elvált Júdától, elhozza Asszíria királyát. Ez a történelmi beágyazottság. És ezzel a közeli jövőre, a közeli évekre mutató proféciával egybefonódik az, ami a távoli jövőre utal. Említettem, újra említem, sokszor így van ez a prófétáknál. Ami Jézus Krisztus első eljövetelét meg a visszajövetelét illeti. Az is mennyiszer egybefonódik. És csak a beteljesedés felől válik szét, és lesz megkülönböztethetővé. Ami a konkrét történeti helyzetben fölhangzik, abban mégis a központi mondatban valami olyat mond ki Ézsaiás, aminek az igazi beteljesedése íme az, ahogy Máté evangélista rámutatott, hogy íme a szűz fogan méhében, és fiút szül, akit Immánuelnek neveznek. És az Immánuel azt jelenti, hogy velünk az Isten. Igen, Dávid házából, majd amikor Isten elhozta annak az idejét, csodálatos módon, nem emberi apától, hanem Isten szent lelkétől származóan. El kellett jönnie az igazi uralkodónak, annak, akiben beteljesül, hogy velünk az Isten. Mert Immánuél ezt jelenti, velünk az Isten. Hogy lehet velünk az Isten? Csak úgy, ha bocsánatot kapunk tőle. Csak úgy, ha kegyelmet találunk előtte. És ez azt jelenti, csak Jézus Krisztus által lehet velünk az Isten. Igen, a történelmi beágyazottságban és a közeli jövőre való vonatkozásán túl a megváltóról, az igazi szabadítóról szóló profécia ragyog föl. És majd János apostol is azt írja az evangéliumában Ézsaiásról, az ilyen és hasonló és még nyilvánvaló proféciákról, hogy Ézsaiás látta az ő dicsőségét és ő róla szólt. És miért mondhatták ezt az apostolok? Mert feltámadása után maga Jézus nyitotta meg értelmüket, hogy értsék az írásokat. És mindazt, ami az írásokban, Mózes törvényében, a prófétáknál, a zsoltárokban és mindenütt, ő róla szól. Sokszor maguk a próféták sem voltak tisztában a teljes erejével egy-egy mondatnak, amit Isten az elméjükben ajándékozott nekik, és az elméjükben megfogant. Keresték és vállalták az Isten igéjének a hirdetését, a szolgálatát. De sokszor ők maguk sem értették még teljes erejében mindazt, ami a beteljesedés felől válik nyilvánvalóvá. De amit mondtak, Ézsaiás is, ahogyan mondta, azt úgy mondták, mint akik előre reménykedtek a Krisztusban. Várta az igazi szabadítót, akinek Dávid házából kell lennie, akinek bűntelennek kell lennie. Ezért olyan fontos, hogy nem emberi apától származva született erre a földre, hanem emberileg megmagyarázhatatlanul. És ez benne rejlett ebben a mondatban. Évszázadokon keresztül. Egészen addig, amíg aztán beteljesedett maradéktalanul. Íme a szűz fogan méhébe. A nemileg érett fiatal nő, aki férhez menés előtt álló leány. A szó eredeti értelme szerint. Leány. Nem asszony még. Érintetlen. Nemileg érett, érintetlen. Várandós lesz. Hogyan volt ez lehetséges? Gábriel angyal így hirdette meg Máriának. A Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged. Azért a születendőt is szentnek nevezik, az Isten fiának. És a magasságos Isten neki adja atyának, Dávidnak a trónját, és uralkodik Jákob házán örökké. Holnap majd reménység szerint ezt az ige szakaszt olvasom fel bevezető evangéliumi igeké. Ma azt olvashattam föl, ahogy a vívódó József, aki Áháznak a leszármazottja, küszködik azon, hogy a jegyesen várandós, hogy van ez? És kapja az eligazítást, az Úr üzenetét, hogy ne félj magadhoz venni a te feleségedet, Máriát, aki még érintetlen leány volt, mert ami benne fogant a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit Jézusnak nevezzel. Kérdezhetjük, miért nem Immánuelnek kellett elnevezni a fiút? Az is a neve, de elsődlegesen a közvetlen neve az, hogy Jésuá, szabadítás, üdvösség, az Úr a szabadítás, a megmentés, az üdvösség. Azért kellett ezt a nevet kapnia, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből, a legrettenetesebb rabságból. És akiket bűneikből megszabadíthat, azokkal lehet velük. Így teljesedik be, hogy velünk az Isten. Az Ószövetségben láthatjuk, hogy Istennek magának is több neve van. Mert mit jelentett a név? Kifejezte a lényét. Kifejezte, hogy kicsoda az a valaki. Embereknek is. Több esetben találjuk, hogy több neve van. Van ez úgy is, hogy volt neki egy korábbi neve. Aztán Isten adott új nevet neki. Jákobnak a Izraelt. Az Izrael. Isten gazdag kegyelmét. Fölmérhetetlenül gazdag. Szabadítását, üdvét. Több név is kifejezi. Aki a Szentlélektől fogant, Szűz Máriában, és így jött erre a világra. Az elsődleges neve Jézus, Jéshua, az Úr a szabadítás. De benne valóban beteljesedik az, amit Ézsaiás akkor ott, abban a történelmi helyzetben, de messze túlívelve a saját korán kimondhatott, hogy Immánuelnek nevezi. Immánuelnek nevezi az, aki szülte, és nevezik majd annyian. Oly módon is visszhangzik ez az új szövetségbe, ahogy Pál apostolnál a római levélben olvashatjuk. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk? Jézusban így akar velünk lenni az Isten. És mi így lehetünk ő vele. Az Úr így érkezik. Ő, aki érkezett igéjével Ézsaiáshoz és Ézsaiás szolgálata által másokhoz is. És döntési helyzetbe hozta őket. És volt, aki hitt, és volt, aki megkeményedett. Az az Úr jön ma is az igében hozzánk, és fölkínálja, hogy velünk akar lenni. Nem ideig, óráig, hanem örökre. Örökre velünk akar lenni az Isten. Ezért küldte el az ő fiát. Ezért történt az, hogy fogantatott Szent Lélektől született Szűz Máriától. És szenvedett Poncius Pilátus alatt. A véget lett emberré. Hogy a történelembe beágyazottan, önmagát áldozatul adva végezze el a megváltásunkat. Örök érvényű váltságot szerezzen. És velünk lehessen az Isten. Csak akarjunk mi is ő vele lenni valóban mind. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, oly csodálatos nekünk, ahogy a te igéd megfényesedik, ahogy mindaz is, ami elsőre érthetetlen, és a fordítók, a tudálékos professzorok is fönnakadnak rajta. Egyszerre csak kibomlik, és ahogy egymásba fonódik, a te igédben mindaz, ami aktuális, és az, ami az örökké valóságra mutat. Ahogy Ézsaiásnak az ige hirdetésében is, amit te bíztál rá, egybefonódott az, amit közvetlenül az akkori királynak és másoknak kellett hirdetnie. De benne, belerejtve ott volt a messze jövendő, a sokkal nagyobb, a hatalmas ígéret, amelyben beteljesedik igazán a te ígéreted, szándékod, kegyelmed, hogy velünk akarsz lenni. Köszönjük, hogy szent fiadat azért küldted el emberlétünkbe, hogy velünk lehess, ő érte az ő áldozatáért. Hadd akarjunk mi is mindnyájan, most és mindig és örökre veled lenni, atyánk, az Úr Jézus által. Amen.